ugye ma Purim másnapján vagyunk, de mégis még lehet egy kicsit Purimról beszélni. Azért mondom Purim másnap és nem harmadnapja, mert Purim az valójában kétnapos. Csak nem, úgy kétnapos, hogy az egész világ ünnepli vasárnap, és Jeruzsálem ünnepli hétfőn. És ha ma kedd van, Jeruzsálemhez képest az másnap. Miért ünnepelnek ők egy nappal később? Ugye benne van itt a 8. fejezetben, Eszter könyvében, hogy Eszter azt kérte a fővárosba. Ugye mi időben, amíg az is ismeri az Eszter könyvének a története, érdemes figyelni a dátumokra. Az egész Eszter könyvének a története nem játszódik le most, hanem 11 hónappal ezelőtt. Ez Pészákkor játszódik le ez a történet. Azt jelenti, Hámannak sikerült kiírni ezt az elpusztítási terv. De Hámán, mint csillagázó, mint inkább sorsolás, sorsot húzott, hogy melyik hónapban jó legyen. És erre az jött ki, hogy az Ádár hónap lesz a jó. Erre hiába ez majdnem egy év múlva, azt mondta, ez így jó. Miért örült az Ádár hónapnak? Erre van ez azt mondja a Talmud, azért örült, mert minden hónapban azt mondta, ez így nem jó. Hát eleve az a hónapban voltak a Nisan, Pészak, a zsidók szabadultak Egyiptomban. Most abban a hónapban, amikor a zsidók szabadultak Egyiptomban, akkor nem lehet elpusztítani, ez nem fog menni. Következő hónapban ez történt, harmadik hónapban a tóraadás volt, Sinai hegy, akkor megint nem jó. És így végigment, és akkor kijött az Ádár, gondolkodott, Ádár ez nagyon jó. Miért olyan jó az Ádár? Mert ebben a hónapban elhunyt Moshe Rabbeinu, Mózes mesterünk. Hú, ez egy olyan nagy veszteség a zsidó népnek, akkor ez pont jól fog kijönni, abban a hónapban, amikor elveszítettek a nagy Mózest, el fogja pusztítani őkre. Erre nagyon örült. Erre azt mondja, hogy igen, ám egy kis információ hiányzott neki. Igen, szóval Háman örült a Ádár hónapnak, mert ekkor halt meg Mózes, ugye Zájin Ádár 7-e halt meg Mózes, ő akkor egy információ hiányzott neki, hogy ebben a hónapban született is Mózes. Egy jó, 120 évvel később nagy veszteség volt, 120 évvel korábban a legnagyobb zsidó vezető megszületett ebben a hónapban, és ezért rosszul járt. Mindenképpen Pesach táján játszódik le az egész történet. Benne van az Eszter könyvében, hogy Eszter azt kérte, hogy három napos bőt, és erre nagyon érdekes kifejezés van a még hónapban a 4. fejezet végén, a 9. oldal, jó, a magyar fordításban ez nincs benne sajnos, mert sok olyan dolog van, ami az eredető. Mordechai ezután elment, és mindenben úgy járt el, hogy ezt meghagyta neki, azt jelenti, hogy kihirdette a háromnapos bőtet. De a héberben az van írva, hogy jávair. A jávair azt jelenti megszekte. Az is van benne, hogy megszekte. Erre azt mondja rögtön a rássért, ez egy nagyon furcsa szó. Inkább azt kell mondani, hogy úgy tett. Ugye a héberről nézünk, akkor a Biblia tele van ezzel. Kén asza, így is tett, kén osza. És miért van jávair? Azt mondja, mert nem csak az úgy tett, hanem megszekte az ünnepet. Mert a háromnapos bőtet azt jelentette, hogy nem volt széder abban az évben. Mert bőtöltek. Nem volt sem macesz, sem négy pohár bor.
Ez a lábor szóval van?
Igen.
Mint a keresztül menni?
Keresztül menni, vagy áthágni. Mert azt mondta, hogy a zsidó nép el fog pusztulni, akkor itt nem lehet széderezni. Az utolsó széder lesz akkor a zsidó népnek. Akkor ide nem lesz széder, ide bőteni fogunk, imádkozunk. És utána még sok-sok szédet fogunk majd még csinálni. És ezt áthágta. Nem csak úgy, de áthágta. És ezért első széder nem volt. Pesach második napján volt a második, ugye kétet rendezett Eszter lakomat Ahasvéros királynak, mert direkt akart egy kis dráma, meghívta az Ahasvérost magához. Azt mondta, hogy hozd magaddal a Hámant, Jó, volt az. Azt mondta a király neki, Nunu, most mit akarsz? Valamit akarsz? Azt akarom, hogy jöjjetek még egyszer. És erre azt van írva, de király hazament, és már nagyon oda volt. Mit akar ez Eszter tőlem? Jó, csináld egy jó vacsorát nekem, ez rendben. Szólítja oda Hámant is. Talán itt az Eszter és a Hámán között van valami, és erre ideges lett, és azt mondja a Talmud, és ezt akarta. Ezt akarta az Eszter, hogy Ahasuerus egy kicsit felébredjen. Ez vezetett ahhoz, hogy olvassunk csak vissza a régi a krónikát, talán azt fogunk találni valami, ami kicsit okos, amitől okosabb leszek. Miért? Azt mondta, talán Háman és Eszter között van valami. És lehet, hogy a végén az lesz, hogy meg fognak engem ölni, Háman lép a helyemből, Eszter lesz a királynő, és csak én nem leszek. És aztán tavább gondolkodott, azt mondta, hát de annyi barátom van, hát csak, valaki csak szól nekem, ha láttak, hogy valami gyanús, utána azt mondja, nem. Hát mégse szólnak nekem. Miért nem szólnak nekem? Mert nem hálalak meg azt, aki szól nekem, ilyen, aki megmenti az én életemet. Hozzatok csak a krónikát, olvassuk vissza minden olyan fontos eseményt, és akkor találtak az, hogy Mordechai egyszer megmentette a király életét. Azt mondta ki, akkor nagyon gyorsan ki kellene őt tüntetni, mert akkor így fogom mutatni mindenkinek, hogy aki szól nekem, azt én soha nem felejtem el. És akkor így fordult a sorsod, most Mordechai megint fel, és Hámán le, és akkor így végig. De mikor van Hámánnak a idezélve a járcájtja? Mikor halt meg Hámán? Persze a második napja. Ez itt van, az egész történetnek a nagyobb rész, az egész dráma, az nem Púrimkor játszódik le. Ki volt írva a terv, hogy majd Púrimkor meg fognak ölni a zsidókat? 11 hónappal karában játszódik le ez az egész történet. Van is egy olyan szokás, ahogy Peszach második napján, amit tudom én, az ünnepi szúd, az ünnepi étkezés során éneklenek egy pár púrimi dal a Háman tiszteletére. Az a játszágyán. Hirtelen pár perc elfelejtkezünk a Peszachról, és akkor egy pár púrimi dal ekkor hat meg is. Így jobban lehet érteni a folytatását. No, akkor a Háman nincs, és erre mi történik? Eszter jön a királyhoz, jaj, baj van, mi a baj? Azt mondja, az eredeti dekrétum az még mindig ott van. Háman már nincs. Tehát már ki van írva, hogy Ábel 13-án meg fognak ölni a zsidókat. És ekkor a király azzal ellensúlyozta, hogy megengedte a zsidóknak, hogy védekezzenek, és ezért nem történt semmi, mert érdekeztek. Erre jön az eszes, azt mondja, igen, de Susánban, a fővárosban az egy nap nem volt elég. Erre azt szoktam mondani, úgy szűnünk, de a fővárosban sok volt az antiszemita, ugye? Egy nap az, csak megengedte a Ahasuerus még egy napot az, hogy védekezzenek. És emiatt az van, hogy van az egész világnak a púrimja, és aztán van a főváros. Igen, ám, de nem Jeruzsálemről van szó. Ugye? Főváros, itt Perzsa a birodalomnak a fővárosa, és ez valahogy sikerült áttenni a zsidó népnek a fővárosára. És ez a Talmud azt mondja, hogy igen, mert két dolog. Először nem akartak a bölcsek, hogy ez a, ugye, ezt úgy nevezünk Susán-púri, mert a Susán az a főváros, Susán-púrim. Most, ha nem lesz Susán, akkor az ünnepnek egy része el fog tűnni. És ma a Susán nem egy kis falu valahol Iránban. Ma a Susán egy nem létező része a sivatagban, ahol összesen régészeti ásatások során felfedeztek mindenféléket. Mondom, nyoma nincs, hogy az egész a város már nem létezik. Akkor eltűnt volna az egész Susán, a Púri második napja eltűnt volna, és erre azt mondtak a talmudi bölcsek, hogy mégis mi, hogy lehet megmenteni? Pontosan átmenteni ezt, hogy maradja meg, és valahogy a főváros ne legyen Susán. Ugye zsidók vagyunk, akkor ne koncentráljunk oda, koncentráljunk Jeruzsálemre. Azt mondtak, jó, hogy minden olyan régi város, ami olyan régi, mint amikor a zsidók jöttek be Izraelbe, és fal van körülete, akkor az olyan, mint Susán. Most ugye ez pont olyan, ez olyan, olyan pályázati kihírás, ami előre, lehetett tudni, hogy Jeruzsálem benne van ebben. És ez nem a talmudai bölcsek, nem titkolják. Akartak, hogy meglegyen ez, csak a Jeruzsálem, ez egy régi város, falazsot körülvéve, és ezért ők ünnepelnek második napján. Igen ám, de abban a percben, de ez a kiírás, akkor lehetett más is megfelel ennek, és meg is van. Izraelen belül legalább két város van, ami elvileg megfelel. Az egyik az a Tiberia, és a második az Lod. Lod, a probléma ott van, hogy az, hogy körülbelül tudunk, hogy hol van a régi Tiberias, és körülbelül hol tudunk, hol van a régi Lod, az nem segít nekünk ma. Mert Izraelben van egy olyan alapelv, ami nagyon helyes, hogy elnevezni akarnak egy várost valami történelmi néven, akkor kell, hogy megfeleljen a történelemnek. Ami azt jelenti, ha valami éjszakam volt, akkor ne a ország másik végén legyen egy város, ami fogja viselni ezt a nevet. Ez megtévesztő. Ugye? Hanem az kell, hogy legyen, hogy körülbelül azon a környéken legyen. De 5 kilométerrel elrébb vagy arrébb, az már nem számít. És ez hiába van ma egy Lod, és egy repülőtér, és egy város, ez nem jelenti az, hogy tényleg, mit tudom én, 500 méter, vagy, egy, vagy 1000 méter leje, ott lehet találni a régi Lod. Kicsit a környéken. No, hát kicsit a környéken, akkor azt jelenti, hogy akkor nem tudunk ünnepelni második napján. Igen ám, pár évvel ezelőtt útépítés volt, és akkor egy ilyen temető részt találtak rá, ami legalább 2000 éves, és zsidók sírak voltak. Mindenféle maradékban lehetett megállapítani a zsidókat. Ó, akkor most már lehet körülbelül, nem csak körülbelül, akkor most már lehet sokkal pontosabban tudni, hol volt a város, mert itt van a temető, akkor már a város kell keresni itt. Nem messze, és akkor megint felmerült, akkor most már kell olvasni, mikor kell legyen a Púrim. És a végén mégsem nagyon akartak áttenni. Idén mégis egyik rabbi azt mondta, mégis át kéne tenni a Púrimat. Tibériusban szintén ugyanez a kérdés, hogy nem lehet pontosan azonosítani. Igen, ám, de ami nagyon érdekes, az, hogy a Löw rabbi, a prágai Löw rabbi, ő azt mondta, és Prága is egy nagyon régi város. Igen ám, nagyon régi, milyen régi, és így úgy azt csinálta, hogy ő megünnepelte mind a két napot. Biztonság kedvéért, Prágában a mai napig szombat este vasárnap volt a rendes Púrim, és vasárnap este hétfőn volt az ismételt Púrim. Erre az a nagy kérdés, hogy bármelyik város lehet feltételezni, talán laktak, vagy akkor most egész Európában csináljunk két napot, vagy ilyesmi. Azt mondta, hogy csak feltételezni lehet, ha tudunk egy városról, ami nagyon régi, akkor kell ezzel foglalkozni. Szóval ezért mondom, volt egy kiírás, ami megfelelt Jeruzsálembe, de véletlenül másoknak is megfelelhet, és ezért itt vagy egy napos, vagy két napos, vagy második napon, és akkor így van, így lett a Púrim, illetve a Púrim két napos. Történelmileg, most ugye naptár szerint, akkor már tudunk, hogy ugye két átomja van ennek, a Peszakkor és Púrimkor, egy része a történetnek, a fő része az Peszakkor játszódik le, és 11 hónap múlva a maradéknak a történet. De időben mikor játszódik le? Időben ez polgári időszámítás előtt körülbelül 500 évvel. Ami a zsidó történelemben ez a két jeruzsálemi szentély között. Ugye a jeruzsálemi szentély, az első jeruzsálemi szentély állt körülbelül 400 évet, aztán a babiloniai király lerombolta a zsidók, akkor száműzetésbe kerültek, Perzsában, stb. És ezután 70 évvel később játszódik le ez a történet. szinte két jeruzsálemi szentély között, sőt, a proféta előre jelezte, hogy 70 évig fog tartani ez a számüzetés, és utána jönnek vissza. Igen, ám, de hogy mindig, amikor a számok vannak, a kérdés, hogy mikor kezdünk számolni. Ugye a 70 év, igen, de 70 év az tavaly óta, jövő óta, szóval mi mikor fogunk kezdeni számolni a 70 évet, és erre azt is a Talmud itt pontosan leírja, hogy itt valami félreértés volt, mert az van írva van az első fejezetben, Eszter könyve első fejezete, az van benne, hogy egy nagy lakomat szervezett. Jó, nagy lakomat, rendben van, de az is van írva, hogy kélim mi kélim sajnim. Ez a 1/7, akkor itt a szövegben az van benne, változatos formájú aranykelyhekből ittak. Kélim mi kélim sajnim. Változatos formájú. Most ez egy kicsit ilyen semmi mondó. Az az arany, az akkor ez egy nagy dolog. Az a változatos formájú. Mi ebben a... Jó, ilyen forma és olyan forma. Ha elmondana, milyen különleges formák lett volna, akkor erre lehet azt megcsodálni. De semmi. Változatos formájú.
Mennyi egymásról megkérdezi a formájú.
Jó, de mi ebben tudod, azt akar írni, milyen pompás volt, milyen különleges, az a változatos formájú. Azt mondja a Talmud, hogy nem csak változatos forma, hanem nagyon különleges dolgokkal kiszolgáltak. Ugye a babiloni király magával vitte a jeruzsálemi szentélynak a mindenféle edényei, mindenféle dolgok. Most maga a király is félt, azt mondja, hogy 70 év, és ez lejár, akkor valami baj lesz. De ő valahogy elszámolta 70 évet. Amikor az összeállítása szerint meg volt a 70 év, és látja, hogy minden nyugat is béke, és béke megy tovább, ezek szerintem a 70 évben nem sem. Jó, akkor most lehet ünnepelni. És azt mondja, és nem bármivel, hanem ott lehet az asztalra használni a jeruzsálemi szentének a mindenféleket. Változatos, ez nagyon változatos volt. Azt mondja, és kevés helyen lehet ezekből kapni. Nagyon különleges márka is volt ennek, és ezekkel az edényeket szolgálta ki a vendégeket. No, és de elszámolta magad, és még egy pici kis idő, és mindjárt fogunk látni, hogy most hogy lett vége ennek, és ez már itt a vegyes házasságnak a következtetében. Ugye akkor azt olvasunk az első fejezetben, hogy Vasti, a királynő nem akart jönni. Itt mit történt a Vastival? Az van írva, hogy új királynőt kell találni. Mi van a Vastival? Az van írva a második fejezet eleje, hogy a király ezek után lecsillapodott a Hasvérus király haragja, és eszébe jutott Vasti, és az, amit tett, és amit határoztak róla, és új király kell. Kicsit már hiányoltad, nincs itt a Vasti. Sehol nincs írva, mi történt a Vasti? Mi történt a Vastival? A szövegben tényleg nincs benne, de Talmud azt mondja, és ez egyértelmű a szövegből, hogy Vasti nem volt. Nem állt elő az a lehetőség, hogy őt megbocsátani neki és visszahívni. Mert a király halálra ítélte őt. És ezért ő emlékezett rá, az már nincs. Akkor kell új királynőt. Kell új királynőt találni. No, erre kell új királynőt találni, akkor szépségversenyt írt ki. De ez olyan szépségverseny, amit nem önkéntesen jelentkeztek rá, hanem itt voltak felelősek, akik gyűjtették a lányokat. Ami azt jelenti, hogy a lány jelentkezett, vagy nem, ha úgy döntettek fölötte, hogy ez szép, akkor ő bekerült a versenybe. És én zárójelben mondom, mindig ilyenkor a feleségem családjában mindig emlegetnek, hogy a Cseven nagymamája, ugye Eisenberg Dóraként született Debrecenbe, most 3 éve hunyt el, 90 évesen, akkor 90 évvel ezelőtt, és amikor 7-8 éves volt, akkor a Debrecenben szépségversenybe indult. És úgy lett volna, hogy ő lett volna első a győztes. És miért? Már mondtak, hogy Eisenberg Dóra, és valaki súgta, hogy a zsidó. Második helyen. És a nagymama soha nem akart ezt elfelejteni. De ezek olyan rósek. Én lettem volna a győztes, és az utolsó pillanatban súgtak, hogy a zsidó lány ne legyen első helyen, és akkor, akkor így estem le másodiknak. De az ő apja, aki Galíciából jött át, és azt mondta, mit keres egy zsidó lány szépségversenyen? Nem is kellett. Nagyon jól nem is lett el első helyen. Szóval itt ebben az esetben, itt az Eszter mégis bekerült a versenybe. Érdekes, azt mondja a Rási a Talmudból idézve, itt a szöveget vizsgálva, hogy eredetileg azt mondtak, hogy csak a hajad a lányokat kerülnek be ebbe a nagy versenybe, de utána azt mondtak, hogy ha van egy szép lány, most nem mindegy, most házas, jöjjön. És ott van írva, maga Eszterről az van írva, hogy ki volt az Eszter, azt mondja, hogy a zsidó nev az Hadassza volt. Szintén a hetedik versben. Ő volt Hadassza. Gyámja az az Eszter nagybátyja. Szinti Eszter az nem a zsidó neve, helyben neve, hanem a... hanem a...
Hogy mondták ezt Perzsául?
Eszter? Olyan, az nem... ettől nem kérdez.
Jó.
Biztos... Nem, Mordechai, azt mondanak, hogy ilyen murduk, hogy mit tudom, én olvastam erről, hogy most a Mordechai hogy kell perzsa, de Eszter valahogy nem láttam. Úgy természetesen azóta az Eszter, de ez egy zsidó Héber név lett, a nagymamám is Eszter volt. Eredetileg Eszter az Perzsából jött át, akkor ő volt a gyámja, és a Talmud szintén a szövedet kicsit vizsgálja, és azt mondja, le kacha Mordechai loy le bath, Mordechai magához vette lány, lányával fogadta. Azt mondta a Talmud, le bat, ami bat az lány, akkor picit másképpen kell ezt ejteni, és akkor már kicsit jobban lehet ért, le bájt. Magához a ház, ő lett a házba, azt mondja, ő lett a felesége. Ami azt jelenti, Eszter már házas is volt. Mordechainak a felesége volt, de és ő nem is szívesen indult. Nem is szívesen indult erre a pályára, de hát nem őt kérdezték, írva is van a könyvben, hogy elvitték őt Susánba, mert ő szép volt. Akkor ő lett Ahasvérosnak a felesége, ő lett a királynő, és az van írva, hogy ő nem árulta el, hogy honnan származik. Nem árulta, ez többször van írva, hogy nem árulta el, honnan származik. Van az írva először. A második fejezet 10-es vers. Eszter nem mondta meg, melyik népből való, és honnan származik. Miért nem mondta el? Mondhatja valaki, hogy talán azért, mert gondolta, de ha nem lesz, ha nem fogja tudni a zsidó, akkor nagyobb esélye van. Ugye, mert zsidót bevenni a palotában, de amikor a többi vers utal arra, de nem nagyon akart elmenni, akkor miért nem mondta el a zsidó, és akkor ki fogják elmenni? Erre azt mondja a Talmud, ebből az derül ki, hogy más. Ha elmondta volna, honnan származik, akkor inkább bekerült volna a palotában. És miért került volna inkább be? Azért, mert a zsidó, a hasvérosnak olyan fontos, hogy zsidó lányt vegyen magához. Erre azt mondja a Talmud, hogy itt az 5-ös versből kiderült Jemini, hogy Benjaminita volt, Benjamin törzsből. Benjamin törzsből azt mondja a Talmud, azt is tudunk, hogy ő az első zsidó királynak a leszármazatja volt, az Eszter, vagyis Saul király, Dávid apósának a leszármazatja volt. És ezért nem akarta elárulni, hogy ő honnan származik, mert ha ki fog derülni, hogy ő egy királyi származású, ó, és még szép is, akkor minden szempontból felelne meg. Azt mondja, akkor az, hogy ő szép, az lehetett látni rajta. Akkor azt nem tudta tagadni. Az, hogy ő honnan származik, azt legalább tudta tagadni, akkor a plusz előn, ami lett volna, azt ő tagadta. És akkor itt a többi szöveg, hogy kiderülhetős verestével nagyon akarta tudni. Ha valami titka, akkor biztos, hogy valami van mögötte, de nem árult el, mert Mordechai azt mondta neki, nem éri meg, mert talán itt, még akkor is, amikor már a felesége lett, talán végén azt fogja mondani, hogy ilyen egyszerű lány az utcáról, most valaki más, még mindig más fogják venni. Sőt, erre az van írva, és ez még a második fejezet 19. versben az van írva, hogy megint gyűjtettek a lányokat. Amikor másodszor gyűjtettek szüzeket, Mordechai és király udvarban volt, még mindig nem mondta meg, hogy honnan származik. Erre azt mondja a Talmud, Ahasvérus fenyegette. Ha nem árulja el a nagy titkot, akkor tudod, akkor tényleg újra induljon a szépség verseny, csak talán fogja helyettesíteni az ezt. Azt mondja, jó, ezt nem ijed meg. Nem ijed meg, és tényleg abba is maradt az a második lánygyűjtés abba is maradt, és az Eszter ott maradt. Szóval, akkor most mi van nekünk? Akkor van nekünk itt a Perzsa birodalomnak a királya, nem zsidó, és a felesége az Eszter, a zsidó lány, aki még félnél is volt Mordechájnál, de most a király magához vette. Jó, itt sok beleszólása a dologban nem volt, de ez most. Érdekes az, hogy később azt mondja Eszter az Ahasvérosnak, figyelj, már egy hónapja, hogy nem láttam a királyt. És ha Talmud ezt jobban magyaráz, azt mondja, Haman nagyon ravasz volt. Azt mondta, jó, és sikerült rábeszélni az Ahasvérős, ez nagyon jó. De figyel, sok ember jár nála, és képes valaki mást mondani neki, és lebeszélni arról, hogy miért elpusztítani a zsidókat. És erre azt mondta Ahasvérnek, figyelj, ez így nem egy jó dolog, hogy csak emberek csak látnak téged. Szóval nem szabad, senki nem menjen be ott, te hozzád. Csak akkor a te meghívóba menjen. Új dolog, új rendszer. Az igazi tisztelet a királynak, hogy senkinek nincs is, nem is szabad eljönni, és a király azt mondja, jó, akkor gyere. Nem, senki ne jöjjön, amikor a királynak eszébe fog jutni valakit, akkor ő jöjjön be. És ezzel akarta az információ áramlást leállítani, mert most a királynak ki fog eszébe jutni, senki. És akkor Háman fogja be kimenni, és akkor ő fogja mindent kézben tartani. És a király tényleg azt mondta, milyen szép dolog az, hogy a király olyan különleg, hogy hazam senki nem jöhet. És tényleg nem látott embereket. Volt neki egy pár a szolgája a palotában, mit tudom én, Háman volt a nagy miniszterje, és még a királynő is csak meghívóval jöhetett. Erre azt mondja neki Mordechai, menjél a királyhoz, beszélj vele a zsidó nép érdekében. Erre azt mondja neki, hogy Eszter, én nem mehetek a királyhoz, mert egy hónapja, hogy nem szólíthat engem, és ha én megyek, akkor halálra vagyok elítélve. És erre azt mondta neki a Mordechai is, amikor el fogja pusztítani az egész zsidó népet, azt hiszta tényleg, hogy most te életben fogsz maradni? Tehát a zsidók olyanak, most ő a királynő hónap az utcán lesz, és akkor most hogy gondolsz, hogy életben fogsz maradni? Te a palotában vagy, akkor neked van egy feladatod. Azt mondja, te nem kerültél a palotádban, a saját akaratodban, de ott vagy. ha ott vagy, akkor élni kell a lehetőséget. És ekkor azt mondta el Eszter Mordechájnak, akkor legyen 3 napos bőt, és itt van a kulcsmondat, 16. vers végén. Jó, a fordítás, ahogy szokás szerint a fordítás. A fordítás úgy szól, ha elveszek. Káser avadeti, avadeti. Ez inkább múlt idő, ha elveszek, az mint a jövőről vesz. Ha király engem halálra fog ítelni, akkor az lesz. Tehát a héberben káser avadeti az múlt időben. Hát, én így is már elveszített. Elveszített vagyok. A Talmud azt mondja, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos mondat van itt. Miről van szó? Azt mondja, ha a feleség megcsalja a férjét, akkor a halacha azt mondja, el kell válni a férjétől, és nem szabad házasodnia azzal, akivel megcsalta a férjét. Azt jelenti, két férfi most tilos lesz az ő számára. Ez nagyon... az elveszíti a férjét, akit megcsalt, és azzal a férfival se tud házasodni. Az egy nagyon szigorú törvény, a Talmud ezt a Bibliában vezeti le. Igen ám, érvel itt az Eszter, eddig én mindig van lehetőségem visszamenni Mordechájhoz, mert én nem csalta meg a férjemet, hát ez erőszak van itt. Nekem nem volt beleszólásom. Igen ám, de most, ha én fogok elmenni kedveskedni Ahasvéros királyhoz, most már nincs kényszer. Ezt én vállalom fel. Én kezdeményezem itt az újabb kapcsolat, amikor már egy hónapja elfeledkezett róla. Hát akkor most már tényleg. Most már teljesen elveszített vagyok. De ezt én vállalom a zsidó nép érdekében. Ezt úgy magyaráz ezt a Talmud. Azt mondja, hogy a Talmud az egész történetben azt látja, hogy Eszter nem akar menni. Utána, amivel... milyen információt tudod visszatartani, az vissza is tartotta, és utána itt már bizonyos szempontból a töréspont, amikor ő megy Ahasvéröshoz, mert el kell menteni a zsidó népet. No, most. Amikor vége van az Eszter Kövenak a története, ugyanak a zsidó nép életben maradt, és mi történt az Eszterrel? Ő már nem része az ünnepnek, annyiban írva az ünnep, ahogy a nagy egész esemény után Eszter leírta a történetet, és a Tan még azt mondja, hogy kérte a bölcseket, hogy fogadják ezt el, hogy mint a hivatalos leírása az ünnepnek, és tűnik, hogy ott maradt a Ahasvérosnál. Két verzió van a dolognak. Van egy olyan kabbalisztikus verzió, ami azt mondja, hogy Eszter valójában soha nem hált Ahasvéroson, hanem valamilyen démont küldött maga helyett, ami úgy nézett ki, mint ő, de ő nem. Valami ilyesmi van a kábalában. Ezt nem láttam, de ezt láttam, belőlem láttam ezt idézve. De a talmudi irodalomban, a Tosafot kommentárban, és a más helyen is van ez írva, azt mondja, hogy egy gyerek is született. Gyerek is született a Ahasvéros és Eszternek. És ez a gyerek, az a Dariavas. Dariavas volt a következő király.
Darius.
Meg szerzés lenne Ahasvéros.
Ő lett a következő király. És ő volt az, aki megengedte a második jeruzsálemi szentélynek a felépítése. Mert úgy olvasunk, hogy a perzsa király megengedte a második szentély felépítése. Aztán ott a helyi népek tiltakoztak, és mindenféle tiltó leveleket küldtek a király, és akkor leállította az építkezést fél után. Amikor Eszternek a fia lett a király, lényegében ugye mi törvenénk szerint ő zsidó volt. Eszternek a gyereke. Eszter zsidó volt, zsidó anyjának a gyerek a zsidó, és akkor ő azt mondta, jó, most mehet a második. Lehet folytatni, és be is fejeztek a második szentélynek a felépítése. Ami azt jelenti, hogy Eszter került a palotában, gyerek is lett, a gyerek lett lett király Ahasvérős. Helyen pontosan Ahasvérős, ez nem egy név, Ahasvérős, ez inkább olyan, mint Egyiptomban a fáró, ez nem az ő kereszt neve. Akkor ő lett a király a Eszter könyve Ahasvérős után, és ő általa be lett fejezve a... Ami azt jelenti, ezért mondtam itt az elején, hogy itt két szentély között vagyunk, és az egész történetnek köszönhetően akkor olyan király lett, hogy lehet, hogy ő maga az anyukájától hallotta, hogy lényegében ő zsidó, és mit tudom, ezért ilyen szimpatikus volt, és akkor itt megengedte a szentélynek a felépítése. Igen ám, de erre az a probléma van az egyik helyen a Talmudból, mintha a Talmud utalna arra, hogy ő rendes volt. És akkor kicsit homályos ez a mondat, egy kicsit azt mondanak a kommentátorok, hogy kicsit úgy tűnik, hogy a Talmud nem úgy nézi, hogy ő zsidó lett volna. Azt mondja, hogy rendes nem zsidó volt, de valahogy a Talmud nem azt mondja, hogy unzere volt, hát ez a mi emberünk, a mi beépített emberünk volt a birodalom élén, és akkor az a kérdés, hogy most tényleg a Talmud nem látta, hogy zsidónak vagy nem, és erre egyesek azt akarnak mondani, hogy igaz, a zsidó anyának a gyerek az zsidó, abban az esetben a zsidónak tartja magát, és úgy viselkedik, mint egy zsidó. De ha nem, akkor elveszíti a zsidóságát. De azt jelenti, úgy akar, egy új fogalom, hogy nem kizárólagosan a születést kell nézni, ki az anyja, hanem azt kell nézni, jó, ki az anyja, és milyen, hogy viselkedik-e. És ez akkor egy új fogalom, és az nagyon sok zsidót, nagyon sok született zsidót érintene. Akkor most zsidó, vagy nem zsidó? Most bőte Jom Kipurkor, vagy nem bőte Jom Kipurkor? Van zsidó neve, nincs zsidó neve. Tartja a sávot, az eszik hósert, és akkor zsidó, nem zsidó, és ezt el lehet veszíteni. A halacha ezt nem fogadja el. Halacha azt mondja, hogy a zsidó anyának a gyereke, az, annak nincs más, nincs még egy feltétel annak, hogy zsidó anyának a gyereke, a zsidó, ha még ezt is, azt is csinálja, hanem egyetlen feltétel az, hogy anyukája zsidó legyen, más feltétele nincs is, és ezért nem lehet, és nem szabad levonni ebből a homályos talmudi mondatból, mint az lenne, hogy most nem. Talmud nem lát. Az ott rendes volt, az rendes volt, ez nem jelenti, hogy az Talmud nem lát, nézte volna őt zsidónak. Emlékszem, az amerikai választásokban lehet az első Bush, igen, lehet az első Bush ellen volt, hogy a Reagan ellen, akkor a demokrata oldalról volt egy bizonyos Dukakis. Dukakis azt hiszem, hogy görög származású volt, és a felesége egy zsidó lány volt. És azt mondták, hogy a Dukakis meg fogja nyerni a választásunk, akkor újra egy modern Eszter királynő lesz, mert a király az amerikai elnöknek a felesége zsidó lesz, és akkor még már az előzetesben is már kitört a vita, jó ez a zsidóknak, vagy nem jó a zsidóknak, mert mit fognak mondani, és így, és úgy. Tehát a végén az egész vita fölösleges volt, mert úgy veszítette, azt hiszem, hogy mit tudom én, 10 vagy 20% kapott összesen a szavazatokból, és ezért az egész kérdés. Most mivel a második szentély épült ekkor, akkor ebből feltételezni lehet, hogy nem utánoztak a zsidó lányok, akkor a zsidó lányok nem utánoztak az Esztert, és nem kerestek maguknak nem zsidó férjet, de inkább mentek vissza Ízre. Eszter az a megtörtént is, nem lehet mondani, hogy ez rossz volt, ez nagyon jól jártunk ezzel, de nem volt ez egy példa, amit próbáltak volna őt utánozni. Az igazság az, hogy a talmudi irodalomban látszik, hogy ez a itt ez a vegyes házasság kérdése, a talmudi bölcsöket állandóan izgatta itt az Eszter könyvben, és állandóan kerestek itt a szövegben utalások erre, hogy hol volt érezhető ez a dilemma, vagy ez a kérdés, de hát igazság az, hogy Purimkor nem nagyon szokott ez a téma előkerülni, mint az egyik központi téma a Púrimnak, pláne ugye a ivás közben nem szokott ezt a témát szoktak
tárgyalni.
Hát figyelj, azt mondja a tanul, hogy olyan nagy örömkörött legyen az ivás, az ember nem tudja különbséget tenni Hámán és Mordechai között, és akkor valahol itt ez a kérdés, amit szoktak mondani, de a Talmud irodalomban, mondani, a Talmud mindenképpen foglalkozik ezen a kérdéssel, hogy most hogy van ez itt.
A vegyes házasság téma, ez azért az egész Bibliában, mert hát az igazán a Mózesnek sem zsidó felesége volt, és a Jákobnak sem.
Most Mózes és Jákob.
Dávid is, ugye a Rut vonalból.
Két külön kategória. Mózes és Jákob még tóraadás előtt volt. Tóraadás előtt akkor ez egy ilyen kis törzs volt, ott nem voltak halakhák, ott egy Isten hit, ez volt a definíciója ennek a kis törzsnek, ennek a nagy családnak, ugye Ábrahám, Izsák és Jákobnak a nagy családjának, és aki bekerült ebben a családban, akkor ugyanígy része ennek. Például Mózes esetében lehet látni, hogy a Cipora nagyon csatlakozott Mózeshoz, amikor körülmetélni kellett a gyerekeket, aki ki volt a Mohel, aki körülmetéltette a Mózesnak a gyerekét. Mi van a Bibliában? A Cipora volt, aki körülmetéltette őket, mert Mózes útra indult, és siettek, és nem volt épp más Mohel, akkor ő gyorsan végezte. És ez ugyanis, hogy Mózes, Jákob, ezek mind ez mind tóraadás előtt. Tóraadástól kezdve akkor vannak a mitzvák, a törvények, az előírások. Ez már a Dávid, az már egy másik kategória, a másik az már Dávid, mit elvette a fáraónak a lánya, egyiptomi, és még sok mindenki más. Erre az van írva, hogy elvileg betértek. Azért mondom, hogy elvileg, mert Maimonides hosszasan írja, hogy nem nagyon kóser volt ez a betérés, mert maga a Biblia azt mondja, hogy később kiderült, hogy még mindig bálványt imádtak. Ha később kiderült, hogy mindig bálványt imádtak, azt jelenti, hogy becsopták a... Ugye, mert a betérés ez egy aktus, igen, de a lényeg a betérés mögött az ember vállalja a zsidó vallás, stb. Csatlakozik a zsidó néphez. Ha később kiderül, hogy nem hagyta abba a bálványt imádást, azt jelenti, hogy csak szöveg volt, amit ő elmondott, csak a mégse igazán érvényes. Ezért a Dávid, ezért elvileg csatlakoztak a zsidó néphez, később a Biblia maga leírja, hogy ez kiderült, hogy nem volt esen.
És gyerekei?
Kik voltak a Dávid gyerekeitől, azt nem tudom, legalább nincs nyilván tartva.
Biztos volt,
és még Maimonidesnek a szövegéből se egyértelmű, hogy később, amikor kiderült, hogy bálványt imadták, akkor ezek kiderült, hogy tényleg nem teljesen, szintén tényleg nem volt kóser a betérés, vagy nem volt sikeres a betérés. Mi a különbség a kettő között, hogy nem sikerült, vagy nem volt kóser. Valaki betér, és tennek őszintén mindent, vállal és minden, de másnap, harmadnap, egy év, öt év, tíz év múlva nem találja magát akkor a zsidó szokások között, és ez nem neki van. És akkor visszaveszi a régi dolgokat, akkor ez nem érinti a betérésnek a érvelességet. Azt jelenti, nem sikerült ez a betérés, látod, hogy visszavette a régi dolgokat, de a betérés az érvényes volt, mert komolyan vette. Amikor megtörtént a betérés, akkor ez komoly volt, ő ezt akarta, csak valahogy nem sikerült. Akkor ebben az esetben ő egy zsidó, aki bálványt imád. A másik eset, amikor ő csak mondja, és egy percig nem veszi komolyan, amit ő mond, és ő nem úgy, hogy később visszatalál a régi szakásaihoz, a régi hitehez, hanem mindig ezt. Ez csak egy formalitás volt, de a rabiknak azt kell mondani, hogy igen, semmi bálvány, semmi, csak zsidó, csak Isten is, csak Tóra. És utána, amíg jó, vége van a szertartásnak, ő azt csinálja, amit akar. Ebben az esetben a betérés nem érvényes. Mert a szöveg mögött nem volt semmiféle igazi szándék. Ebben az esetben az a gyereké nem zsidó. És maga Maimonidesnek a leírásából nem egyértelmű, hogy nem sikerült a betérés, vagy eleve nem is volt érvényes. Ha nem volt érvényes, akkor a Dávid gyereké nem voltak zsidók. Ha nem sikerült, akkor zsidók voltak, csak sajnos nem tudtak igazán csatlakozni a zsidó néphez és a zsidó valláshoz. Ez egyébként egy nagyon komoly kérdés a mai napig a nem sikeres betérés, hogy mikor mondom, hogy ez egy érvényes betérés, ami nem sikerült, és mikor lehet azt mondani, hogy a betérés nem érvényes, és most retroaktív kijelenteni, hogy az illető nem is zsidó. És lényegében az alapelv világos, csak mégis alkalmazni az alapelvet, azt mondom, ha lehet bebizonyítani, hogy soha nem vette komolyan, akkor nem ér. Mert ha nem lehet bebizonyítani, akkor itt a példában egy eset, ez megtörtént eset, hogy valaki betért az izraeli rabinátus előtt, és ahogy vége lett a szertartásnak, az egész család elindultak a McDonald'sba ebédre. Jeruzsálemben van egy kóser McDonald's, de nem a kóserbe indultak, hanem a másikba. És erre azt mondta a rabinátus, hogy ez nem a betérés után valami történt. Elindultak volna a legkóserebb étterembe, csak úgy közben megálltak a McDonald'snál, és valahogy meggondolta magát. Ha rögtön a betérés után indult a McDonald's, azt jelenti, hogy tetszik, nem vette komolyan, és tényleg nem zsidónak nyilvánította. Jó, de hát mondom, ez egy nagyon különleges eset. Mert ha várt volna 3 hónapig, és utána ment volna a McDonald'sban, akkor már tudta volna azt mondani a rabbinak, tudod, 3 hónapon keresztül igyekeztem, de úgy hiányzott nekem is, hogy nem tudtam leszokni róla, és akkor oppa, és akkor most mit lehet mondani? Ezért mondom, az elv egyértelmű. Ha komolyan vett, akkor érvényes, ha nem vett, komolyan nem érvényes. Igen, ám, de nem tudod másik ember szívében belelátni. Ő maga tudja, és úgyis van egy nagyon különleges dolog a zsidó jogban, hogy én, Adam, Mészimac morása, az ember nem tud valomást tenni saját maga ellen. Az egyébként szintén, hogy gyilkos, semmi, sehol. Ő mondta, igen, semmi. Ő mondja, vallja, és mondja pontosan, nem érvényes. Nem érves, ezért az sem biztos, hogy mikor elmondja, azt mondja, 10 évvel ezelőtt betértem, de az igazság azat nem vettem komolyan, akkor az sem biztos, hogy terelő valamás nem tud az ember tenni a saját maga ellen. Úgy, mint nem tud az ember tanúskodni a legközelebbi rokonoknak, se jóra, se rosszra, akkor saját maga ellen pláne, hogy nem. Az a kérdés soha nem állt fel a zsidó jogban, hogy mennyit lehet kényszeríteni, mennyit lehet kínozni, hogy vallja be, vagy ilyesmit, ez a római jog, és ezekben ilyen, olyan, mindenféle kínzások, mikor igen, mikor nem, és mennyire, és hol 24 órát kell várni a kínzásra. kell, igen, nincs semmiféle, nem kell soha kínozni ezeket a vétkeseket, mert nem jutottunk volna előre.
Ez hiába ismeri be a bűnt, ez nem
szó. Ha semmi, ha nincs két tanú, aki tanúskodik ellen, vagy más bizonyíték, akkor azt lehet mondani, jó, bizonyíték hiány miatt fel kell függeszteni az egészet.
És a vegyes házasság zsidó szempontból van valami különbség, hogy a férfi zsidó és a nő nem, vagy a nő zsidó és a férfi nem?
Különbség, figyelj, halachikusan, száraz halachikusan van különbség, mert a zsidó lány, a zsidók a gyerekek zsidó lesznek, a zsidó férfi, a zsidók a gyerek nem lesznek zsidók. De erre azt szoktak mondani, hogy mivel nagyon sokszor, vagy általában, mit tudom én, a férfinak a hatása, az apának a hatása nagyon erős a gyerekre, ezért hiába az anyja lesz a zsidó, tehát a gyerek nem fogja megkapni a zsidó identitást. Amikor a gyerek nem lesz zsidó, de mivel a neve az, mit tudom, Berkovics és Kohn, akkor ő meg fogja kapni a zsidó identitást, mert az apja meg biztosítja az ő számára. Vagyis azt jelenti, hogy ez sem működik, az sem működik. Lehet, hogy meg fogja kapni a zsidó identitást, de mégsem lesz zsidó, vagy nem fogja megkapni a zsidó identitást, de zsidó lesz, ami azt jelenti, mind a két szempontból nagy az esélye, hogy a zsidó nép számára ő elveszett. De, mondom, volt olyan, aki jött hozzám azzal, hogy akkor adjak neki egy igazolást, hogy zsidó, és még azt kértem, bizonyítsa be, hogy zsidó, erre a déd nagymamája, aki még élt, 80 fölött volt déd nagymamája, elmondta, hogy az ő nagymamája kitért. Az már nem tegnap volt, és erre azt mondtam, semmi probléma, akkor nézze meg, keresse ki ezt a leveltárból, és keresett, így is tényleg megtalálta, hogy a déd nagymának a nagymamája tényleg be van jegyezve a zsidó egyházi anyakönyvezve volt. Jó, akkor azt mondjuk, hogy tényleg zsidó. Erre gondoltam egy, és azt mondta, tudod mit, hozd ide a kitérési papírt is. És erre elment a plébános, és tényleg megtalálta, hogy mit tudom, 1800, mit tudom, hányban, XY, kitér, mondom, ó, akkor mind a két oldalra be van bizonyítva a zsidó. Itt, innen kitelt, oda beszélt, akkor biztos a zsidó. És oda volt írva, tudod, előző vallás, hogy mit tudom, milyen kifajtás használnak.
És ez a dédanyja volt, és végig a...
És végig anyai ágynak az illető zsidó volt. Én valaki feltette a kérdés nekem, a héten most az öröké. Igen, a válasz az öröké. A közök a semmi. Nem kell betérni. A rabiknál be kell térni az, aki kitért, az ortodoxoknál nem kell kitérni. Mert az semmi. Mondom valamit. A második világháború után, akkor a neolog hitközségben voltak a visszatérések. Tehát ilyen betérés volt. És erre írtam az egyik öreg ortodox rabinak, sajnos közöm már elmond, hogy milyen volt a szertartás az ortodox rabiknál. Azt mondja, semmi szertartás nem volt. Aki zsidónak született, az továbbra is zsidó volt. Mi itt a... Sem, nem volt erek. Nem, sem volt, sem, nem volt. Annyi volt, hogy akinek ez fontos volt,
akkor... befizette az adót.
Az például, de ez nem a rabinátus, ez a pénzügyi osztálynak a dolga, hogy
emlékeztetek,
hogy 38 óta hiányzik a hitközségi adó, az itt rendben van, nem, de mégis akkor még államilag be voltak jegyezve, lehet, és akkor volt, aki tényleg utána visszaváltoztatta államilag, hogy visszatért zsidónak, de azt mondta, nekünk azt mondja, hogy nekünk semmi jelentősége nem volt annak, hogy kitért, és ezért nem kellett itt alahikusan nem kellett visszatérnie.
A maránosoknak se kellett visszatérni, de szerintem...
Ameddig anyai ágon zsidó.
De
ez több száz évre visszamenőleg nem lehet ezt igazolni.
A kitért egészen odáig nem zsidó, ameddig nem döntött el, hogy ő még zsidó akar, nem?
Nem, hála, azt mondja, hogy zsidónak született, az zsidó. Még akkor is, hogy nem gondol erre, és nem tud róla. Mondjuk az ő... Az ő
de mondjuk tud róla is, de
nem
tartja magát.
Ő zsidó, még továbbra is zsidó.
De mi annak tartja? Épp elég vagyok nekik.
Hát így van, de...
Ugye itt két eset van. Van az a zsidó, aki nem akarja tenni arról a zsidó, de nem zsidó zsidónak tartja. Itt ebben az esetben ő tartja magát nem zsidó, de a zsidók tartják őt zsidónak. Valamikor a nem zsidó szomszéd, és valamikor a zsidó szomszéd tartja őt zsidónak. Ezek ilyen problémák.
De most akkor itt a zsidóságnak, akkor, vagy a zsidó voltnak, akkor itt most kétféle, hát talán többféle, meg tényleg most sok változata van. Mert ugye volt az is, aki mondjuk egyszer betért.
Ha egyszer betért és kóser, akkor őt zsidó. Akkor
jó, tenne még akkor is, hogyha később, hogy...
Ha biztos, hogy kóser volt, és később
mégis meggondolta magát.
Meggondolta magát, akkor ez olyan, mint egy zsidó, aki meggondolta magát.
Torán, de van, akkor ez a zsidó
készül. Nincs visszaút.
Csak ha őszintén megbánta, akkor...
Nem, ha visszamenőleg nem lehet megbánni. Visszamenőleg nem lehet.
És akkor lehet olyan is, hogy valaki meg születésétől fogva zsidó, hiszen anyja zsidó, esetleg ha nem is tud erről a származásának, erről az akkor is vonatkozik rá.
Mondom egy történet, amit egyszer valaki mesélte nekem. Azt mondta, az öreg néni mesélte nekem, hogy új, erről volt az óra, úgy, amikor ott kint megbeszéltünk. Ez a néni mesélte, hogy Ukrajnából átjött, el lett fogadva zsidónak, Izraelbe aliázott egyébként. No, erre ő 40 éven keresztül nem árult el senkinek, az ő zsidó. 84-ben vagy 85-ben elmondta a férjének, fiának és lányának, hogy tudod, én zsidóként menekültem át, 43-ban. Az új információ volt. Erre a fia, aki már házas volt, hazament, azt mondta a feleségének, figyeld, be kell vallanom, új információ érkezett. Az anyukámtól, hogy mégis zsidó vagyok, mert az anyukám zsidó. És a feleség nem akar elhívni. Ez biztos, ez biztos. Igen, ez biztos, ez elmondta. Jó, hát ez biztos, akkor én is elmondom. Én is zsidó vagyok. Nem akartam mondani neked, mert ugye kellemetlen. Kellemetlen volt. Ha ez biztos, akkor én is. Azt jelenti, hogy két zsidó összeházasodott, annélkül, hogy tudtak, hogy zsidó.
Véletlenek nincsenek. De mégis akkor, tehát van olyan, aki származás szerint zsidó, és akkor van olyan is, aki betér, és attól ez jó, de ez a betérés, ez ugye a vallási életbe való betérés.
Igen.
Áll tulajdonképpen.
Igen, és az ő gyereke már születésétől, az ő gyereke, ami betérés után született, az már születésétől kezdve a zsidó.
De egy betérni mindenképpen csak vallásilag lehet.
Csak vallásilag be lehet, igen, nem lehet betérni a kultúrában, nem lehet betérni a fajban, csak a vallásban. A népben úgy, csak úgy lehet, hogy az ember felveszi a zsidó vallást, akkor ő a zsidó népnek a tagja lesz.
Hogyha a vegyes házasságokról van szó,
és betérhet.
Mondjuk ő, hogyha egyébként nem vallásos, semmilyen értelemben is.
Igen, erre az úgy szoktam mondani, hogy zsidó származása. Zsidó származása, de nem zsidó. Jó, ez a...
Érdekes, amit mondasz, ugye már